Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Románia 2026-os költségvetése nem csak a számokról kell, hogy szóljon, hanem irányokról, prioritásokról készül az ország költségvetése, lassabb ütemben, mint azt a lakosság és a gazdasági szféra is elvárja. A kormány a hiány csökkentéséről, fegyelmezett költekezésről és gazdasági stabilitásról beszél. Eközben a politikai térben és a kormánykoalícióban is élénk vita zajlik arról, hogy mire kell pénz jusson, hol lesznek megszorítások, nyugdíjak, bérek, beruházások, adópolitika. Ezek mind-mind olyan területek, amelyek közvetlenül érintik az állampolgároknak a mindennapjait. A mai naprakészben az ország készülő 2026-os költségvetéséről beszélgetünk. Vendégem Miklós Zoltán, háromszéki parlamenti képviselő, az RMDSZ gazdasági szakpolitikusa. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, képviselő úr.
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen én is a meghívást.
Az ország idei költségvetéséről fogunk beszélgetni, képviselő úr. Arról a költségvetésről, amely még nincs meg. Látszik, hogy mikor szavazhat erről a parlament?
Hát sajnos megkésett ez az egész folyamat, hát talán soha nem késett még meg ennyire. Ugye itt hát mindig óévben, tehát előző év végéig el kellene fogadni a költségvetést, ez sok európai ország még ennél korábban is megteszi. Romániában viszont sajnos hát az a gyakorlat honosodott meg, hogy szinte soha nem sikerül az előző évben elfogadni az ország költségvetését. Most viszont, tehát az idén van erre magyarázat, egész egyszerűen hát ez a folyamat, ezek a reformok, amelyeket a Bolozsán kormány szeretne gyakorlatba ültetni, ezek akadályozzák és hát gyakorlatilag késleltetik ezt az egész folyamatot. Most azért van ez az elmaradás és ez a késés, mert a közigazgatási reformról szóló törvényt kellene elfogadni valamilyen formában, illetve van egy elképzelt gazdaságélénkítő csomag is, amit el kellene fogadni valamilyen formában az elkövetkező napokban, hetekben, hiszen az ezekben a törvényekben, vagy törvénytervezetekben szereplő összegek, ezek meg kellene jelenjenek a költségvetésbe. Ezek hiányában ugye a szabály az, hogy költségvetést mindig az érvényben levő törvények mentén lehet hozni, tehát ha például a különböző intézmények, minisztériumok személyzeti költségeiről beszélünk, akkor azt úgy kellene meghatározni, vagy a költségvetésbe beleírni, ahogy a mostani szerkezet kinéz, a mostani alkalmazott számmal és a mostani fizetés szintekkel, már pedig a kormánynak a célja az, mint azt oly sokszor elmondta, hogy egy 10%-os személyzeti költségsporlást kellene gyakorlatba ültetni, és addig, amíg ez a jogszabály nem születik meg, addig nem lehet a költségvetésbe erre alapozva, erre a törvényre alapozva egy 10%-os alacsony, 10%-kal alacsonyabb költségszinteket előirányozni. Na most ezzel úgy állunk, hogy a koalíció gyakorlatilag ezt folyamatosan tárgyalja, ezt a két csomagot. Még egyszer a közigazgatási reform csomagról beszélünk, és a gazdaságélénkítő csomagról. A szándék a miniszterelnöknek az volt, hogy ezeket felelősségvállalással terjeszti be január utolsó hetébe, vagy február első hetébe, és ez amennyiben a következő napokban, hát most már ezen a héten nem hiszem, de jövő héten amennyiben ez megtörténhet, akkor elkezdődhet a költségvetés összeállításának a folyamata, de nyilván, hogy itt is még sok az ismeretlen, hiszen mit jelent felelősséget vállalni egy törvényért? Azt jelenti, hogy az ellenzék bizalmatlansági indítványozhat a kormány ellen. Arról kell szavazni azt, hogyha le is szavazza a parlament, még mindig az ellenzéknek ott van a lehetőség, hogy mondjuk az alkotmánybíróságon megtámadja azt a csomagot, és az alkotmánybíróság, ha sürgősséggel is tárgyalja le, ez, amit egy röviden elmondtam, ez egy kéthetes folyamat lehet, aminek a végén megjelenhet a hivatalos közlönben ez a reformcsomag, és akkor tud majd nekiállni a kormány a költségvetést beterjeszteni a parlamentbe. A mostani forgatókönyv szerint erre február utolsó hetébe tudna sor kerülni.
De hogy még nem tartunk ott sem, hogy az ellenzék bizalmatlansági indítványáról szavazzon a parlament. Miért van ennyi ha, meg ennyi feltételes mód a közigazgatási reform csomag körül, illetve a szociáldemokrata pártnak a gazdaságélénkítő csomagja körül? A Bolozsán kabinet nem most kezdte a munkát, nem most kezdte a reformokat. Miért húzódnak ezek ennyit, illetve innen kívülről az látszik, hogy a kormánykoalíción belül sincs egyetértés sem a közigazgatási reform csomagot illetően, sem a PSZD gazdaságélénkítő csomagját illetően, habár Szorin Grindiánus szociáldemokrata pártelnök tegnap azt mondta, hogy az RMDSZ egyetért a gazdaságélénkítő csomagjukkal.
A közigazgatási reformcsomagot azt a Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztérium ennek a törvénynek a tervezetét már hónapokkal ezelőtt előkészítette, és már hónapokkal ezelőtt ennek elkezdődhetett volna a folyamata. Na most egy bonyolult kormánykoalíció van ma Romániában, 5 politikai alakulattal, a szociáldemokratákon kívül a liberálisok, meg a Mencsitek, meg a Romániát, meg a nemzeti kisebbségek képviselői frakciója, meg az RMDSZ, és nyilván, hogy ennek az 5 politikai alakulatnak nagyon sok esetben különböző prioritásai vannak, és különbözőképpen látják a világot. Na most, ami a közigazgatási reformot illeti, tudjuk jól, hogy mi volt a késleltetés oka. Nagyon sokat beszélt a koalíció, amik döntést hozott, hogy akkor milyen formába szülessen meg elsősorban az önkormányzatoknál, de a központi intézményeknél is az a bizonyos létszámcsökkentés, a 30%-os a potenciálisan betölthető állásoknak a számának a levágása, úgyhogy az még eredményezzen is egy 10%-os spórlást, ezzel telt el nagyon sok idő, de most már ennek kapcsán a döntés megszületett, és a koalíció alakító pártoknak egybehangzó véleménye van, és a közigazgatási reformról szóló csomag az koalíción belül is véglegesnek tekinthető. Most ami zajlik, az az, hogy a gazdaságélénkítő csomag is elkészüljön, hiszen a szociáldemokraták nagyon sokszor elmondták azt, hogy ők hát a kettőt párban vagy csomagban képzelik el beterjeszteni, és ők abban az esetben egyeznek bele a közigazgatási reformcsomagba, hogyha azzal egy időben egy gazdaságélénkítő csomag is elkészül. Erre van egy munkacsoport, amelyik a háttérben dolgozott, az ötletek megszülettek, és hát most, hogyha teljesen véglegesnek még nem is, de közel véglegesnek tekinthetőek azok az elemei, intézkedései a gazdaságélénkítő csomagnak, amelyről ez a munkacsoport tárgyalt. A megszövegezése van gyakorlatilag a törvénytervezetnek hátra, és hát azt kérték a szociáldemokraták, és nem lehet elmenni a kérésük mellett, hiszen ők a legnagyobb párt ebben az öt alakulatból álló koalícióban. Ők azt kérték, hogy egy időben menjen a kettő kéz a kézben. Gyakorlatilag ez az, ami miatt ez a késés és ez a lassú folyamat zajlott. Most vagyunk ott, hogy jövő héten összeül a tavaszi ülésszakra a parlament, és remélhetőleg jövő héten ez a két törvénytervezet, ez akár felelősségvállalással iktatódik a parlamentben, akár még annak is elméleti esélye lehet, hogy nem felelősségvállalás lesz belőle, hanem egy sürgősségi kormányrendelet formájába fogják ezt bevezetni, hogy időt spóroljanak. Úgyhogy ezek a döntések kell még az elkövetkező napokban megszülessenek, de én úgy érzem, hogy februári hónap eleje az erről a két törvénytervezetnek a vitájáról fog szólni, és amikor ezzel megleszünk, akkor majd kezdődhet a költségvetésnek a vitája is. És nagyon, de nagyon időszerű lenne, hiszen február vége előtt nem lesz költségvetés, és az önkormányzatok majd csak azután fognak tudni nekiállni, hogy a saját költségvetéseiket is elfogadják, és oda fogunk jutni, hogy már jócskán tavasz lesz, amire az önkormányzatoknak lesznek a saját költségvetéseik elfogadva a döntéshozó testületek által, és majd csak akkor fognak tudni nekiállni mondjuk megvalósíthatósági tanulmányoknak, hogy újabb jövőbeli beruházásokat elő tudjanak kezdeni. Ez hát gyakorlatilag gyakorlatilag akadályozza ezeket a folyamatokat, és hát tudjuk jól, hogy amíg nincs költségvetés, addig a tavalyi szintek egy 1/12-ből tudnak működni, ami önmagában nem lenne probléma, mert a tavalyi költségvetés az nagy volt, és az 1/12-ek azok olyan összegek, amiből el tudnak működni ezek az önkormányzatok, de az, hogy nem tudnak új projekteket elkezdeni, hogy nem tudnak újabb beruházásokat betervezni, az mindenképpen hátráltatja, és hát a közösségek életét is nehezíti, hiszen nagyon sok olyan beruházás lenne, amelyeket az emberek érdekében minél hamarabb meg kellene valósítani.
Ilja Bolozsán miniszterelnök a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozott a napokban, és arról beszélt, hogy az országnak politikai stabilitásra és felelős döntésekre van szükség egy olyan helyzetben, amelyet a koalíción belüli feszültségek, a gazdasági reformokra nehezedő nyomás, illetve az idei költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások jellemeznek. Nos, hát az idei költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásokat talán épp a kormányfő nehezíti abból a szempontból, hogy a napokban azt nyilatkozta, hogy nincs kizárva egy kisebbségi kormánynak a lehetősége sem, és ugye most, amikor mi beszélünk, akkor Soring Grindianus szociáldemokrata pártelnök behívta a PSZD-s minisztereket tanácskozni és megbeszélni azt, hogy jelen körülmények között hogyan lehet tovább haladni. Van feszültség a kormánykoalícióban most?
Én a koalíciós gyűléseken nem veszek részt, és nem tudom, hogy itt az elmúlt egy-két napban mi történt, de én nem látom jelét annak, hogy komoly feszültségek lennének. Követtem én is a miniszterelnöknek az interjúját, amikor a kisebbségi kormányzásról beszélt, hát a riporter kérdésére volt ez az ő válasza. Egész konkrétan a kérdés az volt, hogy elképzelhető egy kisebbségi kormányzás, és azt válaszolta, hogy hát volt még ilyen Romániában is, semmi nem zárható ki, de hogy a parlamenti matematika értelmében a mostani koalíciónak nincsen alternatívája egyrészt, másrészt, hogy egy kisebbségi kormányzás az meglehetősen sebezhető, és láttuk azt a tavaly nyáron, júniusban, júliusban, amikor nem volt politikai stabilitás, hogy ez milyen káros hatással járt az országra nézve, a hiteleket csak drágán lehetett kapni, sok esetben nem is nagyon lehetett kapni, tehát ott volt ott egy két hónapos nagyon bonyolult periódus, és hogy a politikai stabilitás az, amire jelen pillanatban szükség van, nem kizárható elméletileg egy kisebbségi kormányzás sem, de az országnak stabilitásra van szüksége, és ennek ez lenne gyakorlatilag a legfontosabb cél, mert mindenki a felelősség tudatának teljében szem előtt kellene tartson.
Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő, az RMDS gazdasági szakpolitikusa a mai napra kész vendége. Az ország készülő költségvetése kapcsán beszélgetünk. A miniszterelnök nyilatkozata szerint 2026-ban nem lesznek új adóemelések. Ez reális ígéret a fiskális konszolidáció fényében? Vagy egy kijelentés, ami elhangzott a sajtóban, de hát ennek történhet az ellenkezője is, volt már erre példa.
Tehát ha megnézzük, hogy milyen hatásai voltak az eddigi intézkedéseknek, akkor azt látjuk, hogy a számok viszonylag szépen alakultak, főleg a negyedik trimeszteri számok, október, november, decemberi számok sikerült hát egy reményen felüli deficitet összehozni, az kevesebb, mint az, amennyivel eredetileg a Bolozsán kormány, amikor letette az esküt, amennyivel számolt. Most nyilván, hogy ennek megvannak az okai, és ennek a legnagyobb oka az, hogy sikerült a helyreállítási alap visszatérítendő, tehát a hitelkomponenséből nagyon sok beruházást áttenni a vissza nem térítendő grant részre, aminek az eredménye az, hogy eléggé komoly összeggel, körülbelül GDP arányosan 0,5-0,6%-kal sikerült a deficitet lefele faragni, de a bevételek is szépen alakultak, és amennyiben sikerül hát a közigazgatási reformot elfogadni, és egyéb ilyen jellegű spórlásról, beruházás prioritizálásból adódóan újabb összegeket megsporolni, akkor az én értékelésem szerint semmi okunk nincs félni, amiatt, hogy újabb adóügyi intézkedések lennének Romániában, olyan intézkedések, amelyek a terheket növelnék. Erre nem is lenne szükség, különösen olyan körülmények között, hogy látjuk, hogy a gazdaság hogy teljesít. Nem túl jól, hiszen látjuk, hogy a gazdasági növekedés az mekkora, és ez nyilván nem csak egy romániai probléma, hiszen a világgazdaság, az európai gazdaság is csak döcög, és nem lenne helyes az, hogy újabb adóemelésekkel pénzt vonjunk el gyakorlatilag a gazdaságtól. Nem hiszem, hogy ez lenne a megoldás, és nem is lenne semmilyen szempontból helyes ez az út. Én azt gondolom, hogy amennyiben ezek az intézkedések folytatódnak, amennyiben hát azok az intézkedések, amelyek a 2025-ös évet mondjuk csak 5 hónapra, 4 hónapra, 6 hónapra érintették, azok a jövő évben 12 hónapba fejtik majd ki a hatásaikat, és itt elsősorban a plusz generálandó jövedelmekről beszélek, áfa jövedelmek, jövedéki adók, akkor tartható az a pálya, amelyet célul tűzött ki magának Románia, és amelynek a finalitása az kell legyen, hogy 2030-31 környékére újra 3% alatti a költségvetési hiánya legyen az országnak. Tehát nem látom én annak a veszélyét, hogy újabb adóterheket, adóemeléseket vezetne be valaki. Nincs ilyen jellegű szándék egyetlen koalíciót alkotó pártba sem, és nem is hiszem, hogy azokat az időket éljük, hogy ilyen jellegű dolgokkal kellene foglalkozni, sokkal inkább a gazdaság élénkítésével, hiszen hát gyakorlatilag ez a leghatásosabb fegyver, hogy a költségvetési hiány ellen küzdjünk. Ugye a nevezőbe a gazdaság teljesítő képessége van is, az, hogyha nő, akkor az eredményünk az minél kisebb lesz. Ez az az út, és ezért van szükség arra a gazdaságélénkítő csomagra is, ami készül, és amelyet az RMD ezt nyilván támogat.
Az idei évet a helyi adók és illetékeknek az emelése, telek, ingatlan gépjárműadónak az emelése nyitotta. Ez rányomja a bélyegét a közhangulatra is. Hogyan kell ehhez viszonyulniuk az állampolgároknak?
Tehát itt nagyon fontos megérteni azt, hogy nemzetközi vállalásai voltak a Romániának, olyan vállalások, amelyet még 5 évvel ezelőtt az akkori kormány vállalt, akkor, amikor a helyreállítási alap elkészült. Hiszen oda vannak beírva olyan jellegű vállalások, mint például az, hogy a gépjárművek esetében bevezetésre kerül a szennyező fizet elv. Tehát ha minél jobban olyan kocsid van, amelyik minél jobban szennyez, annál nagyobb legyen az adó. Eddig ez a kritérium nem volt gyakorlatban ültetve.
De hát most sem feltétlenül ez történt, hisz a hibrid autók tulajdonosai, illetve az elektromos autók tulajdonosai is esetenként ugyanannyit kell fizessenek.
Hát az elektromosok autók esetében bevezetésre került egy minimális 40 lejes adó, és a hibrid autókat gyakorlatilag az európai jogszabályoknak megfelelően átsorolták szennyező kategóriába, hiszen a sima hibrid autó az elsősorban az egy belső égésű, azt elsősorban egy belső égésű motor hajtja, és ráadásul erre még az is rájött, hogy a különböző kedvezmények, amelyeket meg lehetett adni a hibridekre, azok a kedvezményszintek is módosultak, csak egyetlen példa, eddig a törvény előírta azt, hogy a hibrideknél legalább 50%-os kedvezményt meg kellett adni, most a törvény azzal számol, hogy azt írja elő, hogy legtöbb 30%-ot kell lehet megadni. Ez az az oka, hogy a hibrid autók esetében ilyen, tehát viszonylag nagyobb a növekedés, de az elvnek a gyakorlatba ültetése a lényeg, amelyet Románia, mint mondtam, 5 évvel ezelőtt bevállalt, felvállalt, az, hogy a szennyező fizet elvet gyakorlatba ülteti. Az ingatlanok esetében, hát mint ismerős, ott afele megy a világ, és gyakorlatilag ez Románia vállalása is, és ez az Európai Bizottság elvárása, a követelménye is, hogy álljunk át egy piaci értékeken alapuló adózásra. Ez majd jövőtől fog megtörténni, ha addig nem változik semmi, de nem hiszem, hogy változna. És az idén annyi történt, hogy a referencia értékeket, tehát marad a régi rendszer, és a referencia értékek aktualizálódtak, és ennek eredménye az a növekedés, amelyet mindannyian láttunk. Ennek ellenére a legtöbb székelyföldi város a minimum szinten, vagy a minimum szint közelébe tartja ezeket a százalékokat. Nem történtek az ingatlanok esetében, végignéztem én is a székelyföldi városokat, és nem történtek emelések, a legtöbb önkormányzat az a minimum közelébe tartotta eddig is, és tartja most is a szinteket.
Még egy kérdés a helyi adók kapcsán, fogyatékkal élő személyek, őket még jobban húzza az ág, mint eddig.
Így van, a fogyatékkal élő személyek esetében történt egy olyan beavatkozás, amellyel mi sem értünk egyet, és most a tavaszi ülésszak jövő héten elkezdődik, meg fogjuk vizsgálni annak a lehetőségét, ezt már beszéltük a kollégákkal, hogy hogyan lehetne ezt újra gyakorlatba ültetni. Hát a miniszterelnök kiinduló pontja, vagy megközelítésének az origója az az volt, hogy a nyilvántartások szerint Romániában 970 ezer rokkant személy van nyilvántartásban, és hát nyilván ezek az emberek különböző kedvezményeket vesznek alapul, és hát nagyon sokan ezek az emberek közül visszaélnek gyakorlatilag a rendszerrel, viszonylag könnyen lettek kiállítva ilyen rokkant bizonyítványok, de a megoldás nem az, hogy bokrostól lőjük a nyullat, a megoldás az, hogy a visszaélőket, csalókat, hogyha akár így is picit drasztikusabban lehet nevezni őket, azokat beazonosítsuk, és azokat a fogyatékosokat, azokat a rokkantakat, akik tényleg azokat békén hagyjuk, mert teljesen igazságtalan az, hogyha az általuk igénybe vett kedvezményeket eltörőjük. Fogunk ezzel a tavaszi ülésszakban foglalkozni, és remélhetőleg, hogy megoldást is fogunk rá találni.
Vissza a 2026-os állami költségvetéshez, a nyugdíjakkal és bérekkel kapcsolatos igények azok hogyan alakulhatnak? A Szociáldemokrata Pártnak a vezetője kijelentette, hogy idén lépéseket kell tenni a nyugdíjnövelés terén.
Ugye a nyugdíjak tekintetében remélem, hogy nem tévedek, úgy emlékszem, hogy 2024. szeptember 1-től voltak újra számolva, abban az évben két növelés is volt egyszer az év elején az inflációs rátával való kiigazítás, és szeptemberben volt az újraszámolás is, hogyha egy zárójelet tehetek, akkor csak azért, hogy megértsék a hallgatók is, hogy 2025-ben miért voltunk olyan nehéz helyzetbe. Hát gyakorlatilag 2024-ben ugye 4 hónapot, tehát szeptembertől decemberig 4 hónapot terhelték a költségvetést az újraszámolt, jelentősen megnövelt nyugdíjak, és ez 2025-ben 12 hónapon keresztül nehezedett a költségvetésre, úgyhogy gyakorlatilag 2025-öt nem is 9,4 százalékos deficittel kezdte az ország, hanem valahol 10% fölöttivel, hogyha ezt a 12 hónapra való kivetítést megcsináljuk, és innen sikerült jelentősen lefaragni. Nyilván, hogy le volt fagyasztva a nyugdíjpont értéke a tavalyi évre, és a 26-ot is úgy kezdtük, hogy az inflációs indexálás, amelyet különben a törvény előír, az el lett halasztva, és ugyancsak le lett fagyasztva a nyugdíjpont értéke. Meg kell majd nézni mondjuk az év felénél, hogy hogy állunk, a költségvetés helyzete, megfelelő mozgásteret engede, hogy megtörténjük megtörténjen mondjuk július 1-től, vagy akár korábban egy kiigazítás. Mi nyilván azon leszünk, hogy ez meg kell történjen, amennyiben mozgástér van, hiszen a nyugdíjasok azon túl, hogy 2025-ben nem kaptak kiigazítást, emelést, azon túl még a 3000 lej fölötti nyugdíjak esetén még a betegbiztosítást is bevezetésre került, betegbiztosítást kell fizetni, tehát nagyon sok esetben tehát az állam visszavett a nyugdíjak mértékéből azáltal, hogy a 3000 lej fölötti értékre bevezette ezt a betegbiztosítást, azon túl, hogy nem is indexálta. Tehát meg kell majd nézni az év közepén, hogy van-e mozgástér, és amennyiben mozgástér lesz, akkor mi is azon vagyunk, hogy egy kiigazítást meg kell még tenni. Most felelőtlenség lenne azt mondani, hogy ezt már mostantól meg lehetne tenni, de év közepén, amikor majd látjuk a számokat, és látjuk azt, hogy nem indult el az év, akkor már többet fogunk tudni, látni, azért, hogy egy felelős döntést lehessen hozni. Nyilván olyan szinten kell tartani a nyugdíjakat, hogy ez a elsősorban a vásárlóerő az meg tudjon maradni, de olyan megoldást kell találni, ami hát gyakorlatilag biztosítja azt, hogy ki lehessen ezeken a szinteken fizetni a nyugdíjasoknak.
Az idei állami költségvetésnek az RMDS szempontjából melyek lesznek, vagy melyekkel legyenek a fő prioritási területeit? Minden évben elhangzik az, hogy egészségügy, infrastrukturális beruházások, oktatás, szociális védelem, most újabban a katonai kiadások, az ország védelme is elhangzik, de hát nyilván ez uniós, ez a SZÉF védelmi program keretében valósulhat meg, az RMDS fő prioritási területei.
Így van, ezek, amiket felsorolt, ezek mind nagyon fontosak, hiszen az oktatás, az egészségügy, az önkormányzatok, a közberuházások, ezek olyan ködési területek, amelyekre mindig is kiemelten odafigyeltünk.
Igen, csak hogy lesz idén képviselő úr, de nem jut.
Prioritizálni kell nyilvánvalóan ezeket a célokat. 2026 az a beruházások éve kell valamilyen szinten legyen véleményem szerint, hiszen ez az az év, amikor a helyreállítási alap projektjei zárulnak 2026-ba. Mindent be kell fejezni, és mindent meg kell tenni azért, hogy az önrészeket biztosítani lehessen, hiszen ha nincs önrész, akkor nem lehet lezárni a beruházást, hogyha nem lehet lezárni a beruházást, akkor viszont mindaz, ami arra a célra volt előirányozva, mondjuk helyreállítási alapból, azok az összegek azok elvesznek, sőt, hogyha esetleg sikerült hívni valamennyit, azokat is mind vissza kell adni. Tehát ilyen értelemben a közberuházások éve kell legyen a 2026-os év. Van még egy másik nagyon fontos szempont, amelyet mi mindig mondunk, és 2026-ban hangsúlyosan fogunk mondani, az önkormányzatoktól pénzeket nem szabad elvonni, nem lehet elvonni, hiszen az önkormányzatok is nagyon fontos helyi beruházásokat valósítanak meg, akár helyreállítási alapból, akár Angel Saliniből, akár egyéb jellegű forrásokból, és ezeknek a beruházásoknak a folyósítása, vagy a kivitelezése, ennek folytatódnia kell. Itt ugye az elmúlt hónapokban, hetekben téma volt, és most is téma itt a költségvetés előkészítésekor, hogy milyen összegek fognak az önkormányzatokhoz jutni, és nyilván a téma az volt az elmúlt hetekben, hogy a helyi adók növeléséből származó pluszt azt meg tudják-e tartani. Hát az a mi álláspontunk, hogy egyértelműen ez az önkormányzatoknak kell maradjon, hiszen nem is lehet elméletileg sem megvalósítani mondjuk azt, vagy nem is szabadna elméletileg sem megvalósítani azt, hogy egy olyan adónemet, amely definíció szerint is helyi adónak számít, egy területadó, egy gépkocsi adó, egy ingatlanadó, azt az állam elvonja. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek az összegek maradjanak az önkormányzatoknál, és a következő lépés is fontos, és itt a személyi jövedelemadóról beszélek, a személyi jövedelemadó az nagyon fontos, hogy továbbra is az önkormányzatoknál maradjon 100%-osan, hiszen a helyi adók mellett ez a legnagyobb jövedelemforrás, és nem fogunk beleegyezni abba, hogy a személyi jövedelemadóból az állam visszatartson valamennyit, és ezt ne juttassa az önkormányzatokhoz, úgy, mint azt az előző években tette, és ezzel büntesse gyakorlatilag őket azért, mert amúgy is több a jövedelmük lesz a helyi adók növeléséből. Ezek azok a szempontok, amelyeket mi a szemünk előtt tartunk a költségvetés összeállításakor, a közberuházásoknak a fontossága és az önkormányzatoknak a támogatása és gyakorlatilag a pénzügyi forrásaiknak a megvédése, hiszen mi mindig azt mondtuk, hogy olyan önkormányzatokra van szükség, amelyek erősek, egy önkormányzat ereje az a hatásköreibe nyilvánul meg, hogy minél több kompetenciája legyen, hogy helyileg felmerülő problémákat helyben megoldja, és a hatáskörök mellé nyilván pénzügyi források kellenek, ekkor tud erős lenni egy önkormányzat, és ez a másik kiemelten fontos területen, erre oda fogunk figyelni, meg fogjuk védeni az önkormányzatok pénzforrásait.
A miniszterelnök a napokban azt nyilatkozta, hogy a cél az az, hogy a költségvetési hiány az minél közelebb legyen a GDP 6%-ához. Mennyire reális ez a vágy, ez az elképzelése a miniszterelnöknek? Azt láttuk, hogy a tavalyi évet azt milyen deficittel zárta a költségvetés. A GDP arányosan látványosan javulás, de hogyha az abszolút számokat nézzük, akkor az minden idők második legnagyobb értéke volt a hiány.
Nyilván nagyon fontos, hogy az a 6% körüli hiánycél az teljesüljön. Azt kell látni, hogy gyakorlatilag a kamatok, amelyet az állam kifizet a kölcsönökre, tehát azokra a hitelekre, amelyeket felvesz, hogy a hiányt finanszírozni tudja, illetve arra célra is, hogy a beérő hiteleket újra tudja finanszírozni és maga előtt görgetni, tehát ezeknek a kamatoknak a nagyon komoly terhe van, ez ilyen 3% körüli összeget tesz ki a deficitből. Véleményem szerint ez a 6%-os hiánycél tartható. Na most itt mindig fontos, hogy akkor milyen hiányról beszélünk, mert hogy van cash deficit, van ez a deficit, de lényeg, hogy amennyiben az idei tendenciák azok tovább folytatódnak, amennyiben sikerül egy karcsúbb államot gyakorlatba ültetni, vagy gyakorlatilag sikerül gyakorlatba ültetni azokat a döntéseket, amelyek az önkormányzatok, a minisztériumok, állami intézmények karcsúsításáról szólanak, ugye ez a közigazgatási reformról beszélek, és ezt valamikor majd csak júniustól fogjuk meglátni a költségvetésbe, hiszen addig meg kell számtalan egyéb intézkedést hozni, hogy az gyakorlatba ültetődjön, akkor minden feltétel teljesülhet, hogy 6% körüli hiány cél legyen. Mint mondtam, 2025-ben a jövedelmek gyakorlatilag augusztus 1-től kezdtek növekedni, hiszen akkor voltak különböző intézkedések gyakorlatba ültetve, ezek 2026-ban egész évre ott lesznek, és hát ezek a spórlást célzó intézkedések és a különböző beruházások prioritizálását szolgáló intézkedések is hagynak mozgásteret, hogy valahol 600% körül legyen a végén a végeredmény. Egyetlen példa, megyei tanácsok, municipiumok esetében például az Angers-Salini-nél azért, hogy történjen a kizárólag nemzeti alapokból történő közberuházások esetén egy lassítás, ami gyakorlatilag ugyanezt a célt szolgálja, hogy a deficit az maradjon egy bizonyos szint alatt, ott bevezettek-e 20%-os önrészt. Tehát, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek azt a célt szolgálják, hogy ez a pálya ez tartható legyen, és nyilván, hogy ennek a legnagyobb hozadéka az kell legyen, vagy a nemzetközi hitelminősítő intézetek, az Európai Bizottság azt látja, hogy Románia elkötelezett amellett, hogy ezt a kezelje ezt a helyzetet, amiben 2024 végére bekerült, és amennyiben nyilván politikai stabilitás is hozzáadódik mindehez, akkor mondjuk a kamatterheket is lehet csökkenteni, hiszen ha van politikai stabilitás és ha van hihetőség, bizalom a nemzetközi piacok részéről, akkor az államháztartási hiányt is olcsóbban lehet finanszírozni. Összességében ezek azok az elemek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tovább folytatódhasson a közpénzügyek egészségesebb tétele, ha fogalmazhatok.
A pontosság kedvéért mondjuk el, hogy a GDP arányos deficit tavaly 7,65% volt, alacsonyabb a korábban vállalt 8,4%-os célnál. Zárásként képviselő úr a hitelminősítő intézetekről beszélt. A Fitch Ratings február 13-án zárja le Románia szuverén hitelminősítésének a felülvizsgálatát, és aki azon gondolkodna, hogy mi szükségünk van nekünk, mármint az országnak hitelminősítésre, hát gyorsan elmondom, hogy tavaly 265 milliárd leértékű hitelt vett fel a kormány, tehát többet, mint az előző évek bármelyikében is, 13 milliárd lejjel szárnyalta túl a 2024-es szintet. Európai Unió, illetve a költségvetés európai kontextusban be kell tartani az uniós hiánycélokat, finanszírozási szabályokat. Mekkora kihívás sok ezek?
Komoly. Kihívások, nagyon komoly kihívások. A Románia gyakorlatilag 2019-től van túlzott deficit eljárás alatt. Emlékezzünk vissza, hogy különben az európai országok közül egyedüliként indítottak el akkor a Románia ellen egy ilyen eljárást, és ez az, amit a mai napig nem lehetett abszolválni. Persze, hogy ehhez kellett a Covid, jött a háború, energiaválság, és több európai ország is ebbe a helyzetbe került, de Románia az ország sajnos, amelyik ilyen jellegű krónikus problémával küszködik most már 7.-8. éve. És mint mondtam, ez nagyban függ attól, és nagyban befolyásolja a hitelminősítőknek a minősítését, és gyakorlatilag ez a legfontosabb mutató, ami szerint a hitelezők, az ország deficitjét, hiányát hitelező nemzetközi pénzintézetek mondjuk a kamatoknak a szintjét beállítják. Úgyhogy itt az van, mint mondtam, hogy itt a kurens költségvetési hiányt kell folyamatosan hitelekből finanszírozni, és ehhez hozzáadódik még az a probléma, hogy lejárnak, minden évben járnak le előző években korábban felvett hitelek, amelyeket meg kellene adni. Na most emelkedett kamatkörnyezetben vagyunk most, ha lejár egy mondjuk 5 évvel, 10 évvel ezelőtt mondjuk 3%-kal felvett hitel, amit most refinanszírozni kell, azaz egy újabb hitelből kell megadni, hiszen nincs a pénze az országnak, amiből ezt a hitelt lezárja, megadja. Ezért most egy magasabb kamatú hitelből tudja ezt csak megtenni. Tehát ezek a kamatterhek, ezek nagyon nagy és egyre nagyobb terhet fognak a költségvetésre jelenteni. És nyilván, hogy ilyen körülmények között kell egyéb jellegű a spórlásból költségoldalon és jövedelem oldalon hatékonyabb adóbehajtásból, adócsalók elleni hatékonyabb fellépésből plusz pénzeket behozni, azért, hogy emelkedett kamatterhek mellett is a költségvetési hiányt százalékosan kifejezve azt csökkenteni lehessen. És visszatérek egy korábbi gondolatomra, a másik dolog még nagyon fontos, hogy a nevezőt, azaz a gazdaság teljesítő képességét, a GDP-t azt növelni, ezért fontos a gazdaságot élénkíteni, és ezért fontos az, hogy adókat, újabb adókat ne vonjunk el a gazdaságtól, ne legyen további adóemelés, mert ezáltal tudjuk ösztönözni, serkenteni a gazdaságot, egy nagyobb GDP, egy kisebb költségvetési hiányt eredményez.
Miklós Zoltán, háromszéki parlamenti képviselő, az RMDS gazdasági szakpolitikusa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Tasnádi Ádám kollégám jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra.